Jelenések könyvéhez lapozzunk. A Jelenések könyve 4. fejezetéből fogok olvasni. A 4. fejezetet végig, ez 11 versből áll. Ezek után láttam, íme megnyílt egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet trombita szónak hallottam, mikor velem beszélt, ezt mondta. Jöjj fel ide, és én megmutatom neked mindazt, aminek nem sokára meg kell történnie. És azonnal elragadtatott a lélek, és íme királyi szék állott a mennyben, és a királyi székben ült valaki. És a széken ülő úgy ragyogott, mint a jáspis és a szárdiusz kő. A királyi széket szivárvány vette körül, olyan, mint a smaragd. És a királyi szék körül 24 trónus állt, a trónusokban 24 vén ült, fehér ruhába öltözve, fejükön aranykoronával. A királyi székből villámok cikáztak, és szózatok és mennydörgések hallatszottak, és a királyi szék előtt 7 égő fákja lobogott, az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt, mintha üvegtenger lett volna, hasonló a kristályhoz, és középen a királyi széknél és a királyi szék körül 4 élőlény volt, tele szemekkel, elől hátul. Az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, a második élőlény hasonló volt a likabójúhoz, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint az embernek, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz. Mind a 4 élőlénynek egyenként 6 hasszánya volt, kívül és belül szemekkel tele, és éjjel-nappal azt mondták, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És valahányszor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyi székben ül, és örökkön örökké él. Leborult a 24 vén a királyi székben ülő előtt, és imádta őt, az örökkön örökké élőt, és koronáikat a királyi szék elé tették, és ezt mondták, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség és a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodból lett a teremtett világ. Ez a könyv egy nagyon nehéz helyzetben íródik, hiszen ekkor már a keresztények átélik azt, hogy komoly üldöztetésben vannak. Szervezett, kegyetlen üldöztetést él meg az első egyház. És ebben a római birodalomban sokan átélték, hogy elfogták őket, mártír halált haltak. Szinte a keresztények között alig volt olyan család, akik nem vesztettek el volna valakit. Aki elfogták hite miatt, és megölték. Tehát nagy szükség volt számukra a vigasztalás, a bátorítás. És a Jelenések könyve, amely Jusszitén fogságban íródik, János által, ott a Patmosz szigetén, nagy vigasztalás lehetett Jánosnak is, meg mindazoknak, akikhez eljutott abban a korban, és olvasták. De nagy vigasztalás nekünk is, hogy tartsunk ki, bármilyen a világ, bármilyen nehézségeket élünk meg, tartsunk ki, nézzünk föl, mint hogyan biztatást is nyerünk a Jelenések könyve 2. fejezetében, hogy ne félj attól, amit el fog szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbált, álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. A kitartás, a biztatás van ebben a könyvben benne. És előre tekinthettek a hív emberek, hogy mi is vár erre a világra, mi is vár a hív emberre, a benne, Istenben hív emberre. És ez erőt adott nekik az első században, hogy mindazokat a nehézségeket, támadásokat, üldöztetéseket, hogy sokszor hajléktalanok voltak és menekülni kellett, megélve mégis kitartsanak Krisztus mellett. Ez a könyvnek az első fejezete arról ír, hogy mi célból született ez az irat. A második, harmadik fejezetben, hogy milyen gyülekezetek vannak. Gyülekezeteknek íródik, 7 gyülekezetnek, amely mai napokban is föllelhető, mert nagyon hasonló és aktuális problémákkal küzdenek a mai gyülekezeteink is, mint itt a 7 gyülekezet. És végül a 4. fejezettől egészen a végéig, ennek a könyvnek a végéig a profécia mutatkozik meg, hogy mi is fog történni. És a 4. fejezet ezt vezeti be, hogy ez a János elragadtatva bemehetett a menny dicsőségébe, láthatta, mi történik ott, és aztán elé tárul azt, hogy mi lesz a jövő, mi lesz ennek a világnak a jövője, és hogyan fog győzni az Úr, és hogyan áll helyre az a rend, az a káosz, hogyan szűnik meg, amit Isten majd megszüntet, és teremt majd új eget és új földet. Mi nézzünk be ebbe a mennyei Isten tiszteletbe. Mi most itt egy földi Isten tiszteleten vagyunk, de olyan jó benézni, hogy milyen a mennyei Isten tisztelet. Hogyan is történnek ott a események, a dolgok. Nyeljünk ebből üzenetet, hogy mit látott János. Elsőnek azt írja, ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben. De jó, hogy ezt látta. Nyitva van egy ajtó. Nincs bezárva. Nyitva van János előtt. Pedig az be lesz zárva előttünk. Amikor vétkezett Ádám és Éva, ki kellett menni Isten közelségéből. El kellett hagyni az Édent, el kellett hagyni azt a mennyei állapotot, ami ott volt, és oda az ember vissza nem talál. De azt hirdeti János, nyitva van a menny ajtaja. Nincs bezárva. Jézus megnyitotta ezt az ajtót. Hiszen ő magáról mondta azt, hogy én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. Nyitva lehet az ajtó. Jézus Krisztuson keresztül, mint ahogy a János, ő benne hitt, elragadtatik, és bemehetett azon az ajtón. Ott lehetett a mennyei közösségben, elragadtatva ugyan. De láthatta, hogy mi is van ott. Bemehetett, mert nyitva van az ajtó. És az akkora nagy vigasztalás volt az akkoriaknak, hogy lehet, hogy Néró elkap bennünket, lehet, hogy kioltja az életünket, megöl bennünket, de nekünk nyitva van a menny kapuja. Nyitva van az ajtó, ahogy a János bement. Mi is bemehetünk, mi is bejuthatunk. Egy másik világba, egy másik országba érkezhetünk, ahol nem Néró a vezető, nem egy idegen ember a császár, hanem a mi mesterünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a mi Istenünk ül a trónon. Ide mehetünk be, és az egészen más világ. Nagy bátorítás volt az akkoriaknak, hogy ha meg is halunk, nyitva van egy ajtó. Eddig bezárul itt a földön, a mi létünk, de ott nyitva van, és bemehetünk. Nagy vigasztalás, úgy gondolom, nekünk is, hogy nyitva van számodra, számomra, a mennynek az ajtaja. És bemehetünk. Bemehetünk azon kegyelemből ugyan. Jézus Krisztus vér által, csak Jézuson keresztül kegyelemben részesülhetünk. És noha vétkesek vagyunk, ő megtisztít, mert meghalt értünk ott a Golgotán, hogy megnyitassék számunkra, Isten gyermekeik számára ez az ajtó. Aztán úgy be is nézhetünk ezen az ajtón. Mert amikor nyitva van egy ajtó, akkor az ember, amikor még nem lép be oda, azért úgy messziről be lehet nézni. És be lehet tekinteni. És valahogy a hív ember, noha hitáltal, nem elragadtatva, de hitáltal az odafelvalókkal törődhetünk. És hogy benézhetünk, hogy mi is van ott a mennyben. Segít ez a jelenések könyve is. Meg amikor az ember az odafelvalókkal kezd törődni, a mindenható Istennel, akkor olyan jó, hogy törődhetsz, mert nyitva van, bejárásod van az Istenhez. Ketté szakadt a kárpit, amikor Jézus meghalt. Megnyílt valami a Szentek Szentje felé. Megnyílt ez az ajtó az ember felé, a Földön is, hogy most már találkozás legyen a trónon ülővel, az Istennel, Jézus Krisztuson keresztül, az ajtón keresztül. És ha nem is elragadtatva, de hitáltal, mégis itt a földön, te beléphetsz ezen az ajtón, a Szentek Szentjébe. Bemehetsz, bejárásod van a mennyei atyához, és oda mehetsz, imádkozva, könyörögve ő hozzá, elpanaszolva dolgaidat, vagy hálát adva, őt dicsőítve, őt magasztalva. És szemlélheted is őt, mert szemlélhetjük ezen a mai napon is. Mit tett, milyen csodálatos, milyen szentséges, milyen tiszta és örök Istenünk van, hatalmas Istenünk van. Azt olvasom a Korintusi levélben, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben, szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra képre formálódunk, tehát az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Milyen lehetett ennek a Jánosnak, hogy belegondoltam, hogy elragadtatik lélek által, ott van a mennybe, abban a szentségbe, és amikor ő visszaérkezik erre a földre, a látomásának vége van. Mit tapasztalhatott meg az életébe? Hogyan áthathatta mindaz, amit látott, amit hallott, ami körbevette őt? Hát sokszor egy Isten tiszteletre, amikor elmegyünk, máshogyan megyünk el, mint idejöttünk. És amikor egy csendességben is, te együtt vagy az Istennel, az odafelvalókkal törülsz, belépsz a kegyelem trónusa elé, megváltozik az ember, mássá lesz, áthatja az a szentség, az a tisztaság. De feled, nyitva van számodra az ajtó. Mehetsz minden percben, minden pillanatban az Úrhoz, és annak a szentségének a légköre, az ő szentségének légköre, mert mindaz, ami körülötte van, az át tudja hatni a te szívedet, lelkedet, mássá tud tenni. Használd ki, hogy nyitva van az ajtó. János, bement az ajtón. Te is menj be itt a földi létedben. Többször a Szentek Szentjébe, az Istennel való közösségbe. Pillancs be, foglalkozom odafelvalókkal, törődj azzal, és meglátod, hogy hatással lesz mindez, amit látsz, amit tapasztalsz, hitáltal, és megváltoztatja te életedet. Aztán azt is láthatjuk ebben a történetünkben, hogy mit lát, amikor belép János ezen az ajtón. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki, aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz. Ott van János, és látja, hogy ott abban, azon a helyen, abban az országban a király, Isten ott ül a trónon. És mondjuk meg őszintén, nem tudja leírni, hogy mit is lát. Mert nehéz Istenről beszélni. Úgy mondja, hogy hasonlónak látszott. És küszköd a szóval, hogy hogyan is írja le, hogy mit is lát, vagy kit is látott a trónon. És nekünk óvakodnunk kell attól, hogy milyen is az Isten, olyan értelemben, hogy kiábrázoljuk, hogy akármilyen kőszoborban, vagy bármi másban próbálná az ember kiábrázolni, tiltva is van. Nem is ezzel szeretnék annyira foglalkozni, hanem azzal, hogy mit is tesz az Isten, miről is beszél, mit is üzen ez számunkra, hogy látott János egy trónt, és ott egy rajta ülőt, a mindenható Istent. Azt jelenti számunkra, hogy ő van a trónon. Az első században azok az emberek, akik ki voltak téve a római császárnak, és ült a földi trónján, sok ember úgy gondolta, hogy ő ül a trónon. De nem ő ül. Az Isten ül. Ő dönt el mindent. Hogyan a római császár meddig uralkodik? Ő dönt el mindent ezen a világon. Ő enged meg, őt szab határt, ő az, aki uralkodik, kézben tartja ezt a világot, és ő az, aki tudja, hogy hogyan is fog alakulni a világ sorsa, és ez mind meg fog történni. Ő az uralkodó. Nem a sátán, nem ember, nem a főnököd, nem ez országnak a minisztere. Mindenki fölött. Ő ül a trónon. És ez olyan jó látni. Mert ez számunkra vigasztalás. Látod ezt mindennapjaidban, amikor nem úgy történnek a dolgok, amikor talán ki vagy szolgáltatva különféle hatalmaknak, vagy elnyom valaki téged, egy erősebb ember, vagy egy hatalmasabb ember, látod azt, hogy nem ő. Nem ő a te uralkodót, hanem az Isten. Ő dönt el mindent. Sadrak, Mésak, Abednégó olyan jó tudta ezt, amikor ott áll mind a három Nebukadnecár előtt, és ott próbálja hatalmát bizonygatni ez a király, hogy az én kezemből senki ki nem tud benneteket ragadni. És ők meg olyan nyugodtan kifejezik, hogy akkor sem borulunk le a bálványisten előtt. Mert van nekünk Isten az égben, aki ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, mi nem borulunk le. Mi őt imádjuk. És megtapasztalt ez a Nebukadnecár, hogy lehet nagy hatalma, hogy csekkint egyet, és már is egy ember ugrik, mert ő ezt szokta meg, hogy mond valamit, és egyből ugrottak. Mert diktátor is volt egyben. Pillanatokra képes volt kinyerni embereket, ha nem úgy csinálták. Mindenki úgy mozgott, hogy ő mondta. De ez a három fiú nem úgy mozgott. Mert látták, hogy van fölötte valaki. Látjuk mi az, hogy a másik ember fölött, mert sok minden eseménye fölött az Isten van. Olyan jó látni. Az ő kezében vagy. Bármi is történik. Hogy az övé vagy. És ő a kozmosznak nagy királya. A mindenség uralkodója. És ő majd igazságot is fog tenni. Hiszen erről ír itt János. Ezt írja le, amikor folytatja azt, hogy a trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. Azért tör ki onnan, mert az ítéletet is mutatja, hogy onnan villámlások, dörgések. Ott az Isten haragja is megmutatkozik, mert ő ítélni fog mindenkit. A trónon ülő elítél mindenkit. És úgy folytatja itt az ige, hogy a trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. Olyan érdekes, ahogyan le van írva, hogy előtte üvegtenger. Hát a tenger az ilyen háborgó szokott lenni, a tenger az nem üveg, vagy kristályként mutatkozik meg az ember előtt, hanem inkább háborúk. Azt akarja mutatni, mint a tenger, a nép, amely megdermed a villámlástól, az ítélettől, üveggé válik. Nincs már káromkodás ott a trón előtt. Nincs már, hogy majd megmagyarázom, hogy miért követem el azt a bűnt, vagy kimagyarázom magamat. Nincs ellenvélemény, mert a trónon ülő igazságosan ítél. És aki káromolta, azok ne sem elszólalni, meggyermed. Üveggé válik. Ilyen az Isten jelenlétében a trón előtt lenni. És a nagy emberiség oda fog majd menni elé. Egy római birodalom császára is. Egy másik ember is. Látod ezt? Főleg, amikor igazságtalanságok élnek téged. Látod azt, hogy majd valaki igazságot tesz ott a mennyben. Mondják, hogy a világon nincs igazság. De látod, hogy az Úr fog dönteni mindenki fölött. És lehet, hogy most fájú elviselni mindazt, amit átél az ember életében. De Isten majd javadra dönti, ha ott igazul, szentül, őt képviselted. Nagy vigasztalás volt ez az ottani első keresztényeknek, de nekünk is. És aztán arra is fölhívja a figyelmet minden a kép, hogy te ember, vigyázz, mert te is az Úr előtt leszel. Mi is ott állunk majd ebben a tengerben, ebben a nagy sokaságban. A mi életünk is ott lesz. De onnan a trónusban nem csak villámok jönnek elő, nem csak hangok és mennydörgések, hanem azt olvassuk, hogy a trónus körül szivárvány volt, amely pedig sumarakhoz látszott hasonlónak. Vagyis jelen van az emberiség, Jelen van Isten ítélete, de jelen van Isten szivárványa, szövetsége is az ítélet napján. És ha te már szövetségre léptél Jézus Krisztus által az Istennel, akkor nem kell félni a mennydörgésről, nem kell félni a villámlásról, sőt még, ha meg is gyermednénk, ő az, aki kiengesztel, aki elveszi félelmünket, aki oda lépett Jánoshoz, és amikor meglátta Jézust, és holttá vált szinte, ott leborult, de Jézus mit tett? Kegyelmesen kezét ő rárakta is. Nem kellett neki félnie, ne félj! Én vagyok az alfa és az omega. Ez kapja a hív ember. Így állhatom meg Isten trónusánál, mert kegyelmet nyertünk, mert szövetségre találtunk, mert a trón körül a villámlás is ott van ugyan, de ott a szivárvány is. Lásd meg ezt is, hogy kegyelmes az Isten, kegyelmez neked Jézusban, kegyelmez nekem is, és ezt élhetjük át majd, amikor oda juthatunk. Aztán a trónus előtt pedig, mert sok minden van a trónus körül, és azt leírja itt János, a trónus előtt pedig 7 lámpás éget, lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. Isten szent lelkét szimbolizálja, mutatja meg ez a kép, hogy ott van a trónus körül teljesen, ugye a 7-7-es száma, teljesség száma, és a Szentlélek teljesen jelen van Isten trónja előtt. A mi életünkben nem mondhatjuk azt, hogy, és sokszor nem mondhatjuk sajnos, hogy telve vagyok lélekkel. Nem egyszer olvasok azt, hogy Péter ekkor, Pál akkor beteljesedett. Hát az előtt meg nem volt a beteljesedve. Vagyis nem volt telve az a szív az Isten szent lelkével. Csak egyes esetekben látjuk azt, hogy beteltek szent lélekkel, beteljesedtek, és aztán erőt kaptak, hogy ne tegyék azt, amit meg kell nekik tenniük. De Isten trónja körül teljesen jelen van, betölti Isten szent lelke. Micsoda békesség, amikor téged is betölt Isten szent lelke, amikor kiárad Isten szent lelke rád, milyen békéje van annak, milyen áldása van annak. És milyen lesz, hogy ott a mennyben lenni, ahol teljesen betölt mindenkit, aki ott van, az ő szent lelke. Vágyakozz erre, hogy Istennel szövetségre, közösségben legyél, mert az azt is jelenti, hogy Isten szent lelke is egyre jobban benned van, benned él, benned munkálkodik, jelenléte egyre jobban betölt téged, amikor te kész vagy az odafelvalókkal törődni, akkor mindezt átéled. Aztán olvasok azt, hogy a trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vényt, amin ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön arany korona. Úgy azért elmondom mindig, amikor a Jelenések könyvében benne vagyunk, hogy az olyan óvatosan mondom ki azt, amit kimondok, és homályosan látunk. De azért jó föltenni kérdéseket, hogy kik lehetnek ezek a 24 vén, akik ott vannak a trónus körül. Kik ezek? Úgy gondolják egyesek, hogy angyal fejedelmek. Aztán az 5. részből inkább azt tűnik föl, hogy az üdvözülteknek képviselői ez a 24. Fehérbe vannak, papi szolgálatot végezve vannak ott Isten jelenlétében, és Izraelben 24 papirend volt, pont annyi, mint ami itt található. És ha azt is megnézzük, hogy az Ószövetségben 12 patriárka van, és 12 újszövetségi apostol van, akkor ezt is összeadva 24. Tehát úgy néz ki, hogy ők képviselnek. Vagy talán ők maguk vannak ott a trón körül. Péter is, János is, többiek is. Nagy titok el azért. De bennünket képviselnek. Megváltottakat. És ott vannak Isten jelenlétében. És dicsőítik őt, magasztalják őt. hát te is tedd ezt, magasztald őt földi életedben, áld őt, mint ahogyan ők is ezt teszik ott a trón körül. Aztán mit látom még a trón körül? A trónusnál közepén 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló. A harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlénynek pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt körös körül, és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta, Szent, Szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. 4 különös állat. Az oroszlán a fizikai erőnek a jelképe. A bika a nemző erőnek a jelképe. A sas a szárnyaló szellemnek, erőnek a képviselője. És ez a különös ember, az egész emberiség megtestesítője. Valahogy azt fejezi ki ez a kép ott a mennyben, hogy mindenki, az egész kozmosz, az egész univerzum mindentől fogva az Istent imádja. Ő előtte borulnak le. Mindenki. És őt dicsőíti. Hiszen ez a teremtett világ is őt magasztalja, őt dicséri. Ha megnézzük, olyan kedvesen fejezte ki egyszer egy lelkész, hogy hát a madarak is, kinek énekelnének. Vagy nézd meg a fákat, mondta nekem egyszer, hogy mindegyik úgy fölfele nyúlik, mintha magasztalni akarná az Istent. Hát ebből a imádatból te sem maradj ki. Mi szabad akarattal dönthetünk arról, hogy imádjuk-e őt. Milyen messzerű, hogyha beállsz ebbe a csapatba. Beállsz az imádók közé, szabad akaratodból, és jót teszed neked, hogyha ezt megteszed. Ha képes vagy te is beállni, és tisztességes, és hálát adni ő nekik, mint ahogyan olvasjuk is. És amikor az élőnek dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él. Te is állj be, tisztességet, hálát, imádatodat, hódolatodat fejezd ki. Mert mi emberek sokszor, ha megnézzük a vallásokat, megnézünk sok-sok mindent, akkor azt látjuk, hogy az ember annyi mindent imádott. Imádta a csillagokat, mert még imádja most is. Imádja valamikor az állatokat, fölcseréli az Isten imádatot egészen másra, vagy éppen imádja önmagát, hogy mi emberek annyi minden imádunk, csak a de Isten legyen. A mennyben meg azt látjuk, hogy mindenki az Istent imádja. Sokkal nagyobbak, mint mi. És őt imádják. Hát olyan jó, ha te is ezt döntöd el, hogy Uram, én imádni akarok. Na de hát hogy lehet őt imádni? Ha imádkozok, ha imádságot mondok, akkor imádom őt. Hát az is egy imádatnak egy formája, hogy hálát adok, dicsőítem, magasztalom az Istent. Ezt mindent beszédemmel fejezem ki. De valahogy az imádat ennél még több, mint hogy beszéddel, szóval fejezem ki Isten felé az én köszönetemet, és bármi más kifejező eszközzel élve, ezzel a kifejező eszközzel élve hálát adok neki. Hogy menjek el erre egy történetet, ami hát mindig egy illusztráció, egy kicsit sántít, ez is egy kicsit, de mégis talán közelebb visz bennünket, hogy mit is jelent talán imádni az Istent. Egy sok gyermekes édesapával történt az, hogy nem szerette hazavinni a munkáját a munkahelyről, mindig megpróbálta megcsinálni, mert ő szeretett a családjával lenni, együtt vacsorázni, együtt beszélgetni a gyermekeivel, a feleségével. De hát egyszer úgy alakult, hogy nem tudta megtenni, nem tudta befejezni, kénytelen volt hazavinni, és még azon is gondolkodott, hogy egyáltalán tud-e majd aludni. Ennek kész kell lenni holnapra, be kell vinni, és még nagyon sok híja van. Ezért hazavitte a munkát. Gyorsan megvacsorázott a család, és már ment befele, ott a kis szobájába, irodájába, hogy folytassa ezt a munkát. Igen, nem csak aznap este a gyerekeknek beszélhetnékük volt. És akkor különösen kívánták a aput. És mentek, fölkeresték úgy egyenként. Elsőnek jött a legnagyobbik. Hát ő valamennyi pénzt akart kérni. Megmagyarázva, hogy mire kell az neki, meg hogyan kell. Aztán ahogy kiment, nem sokkal később, éppen csak belemélyedt a munkájában az apuka, jött a másik. Engedélyt kért, mert szeretne elmenni, kimaradni egy kicsit, máshol aludni. És ez is elkezdte magyarázni, hogy miért. Aztán utána, amikor ő kiment, nem sokkal jött a harmadik, az meg egy könyvet akart kérni. Hát mire megtalálta az apuka, hogy hol van az a könyv, hogy odaadja a gyermekének, hát ott is eltelt jócskán egy kis idő. Aztán, amikor ez megtörtént, akkor jött a negyedik gyermek, ő a nagy tervét akarta előadni, hogy ebbe segítsen az apu. Amikor ez is kiment, már az apuka kezdett ideges lenni, ránézett az órájára, látta azt, hogy fú, mennyi idő eltelt, és még alig haladt, mert jöttek egyesével a gyerekei, úgyhogy azt mondta, hogy most már engem ne zavarjatok, nekem dolgoznom kell, és most már senki ide be ne jöjjön. Hát eltelt tényleg hosszú idő, de aztán a legkisebbik mégis benyitott. Hát az apuka ráförmett, hogy te meg mit akarsz? És akkor egy kicsit messzebbent ez a gyermek, ez a kisfiú, és azt mondta, hogy én nem akarok mást, csak szeretnélek nézni, hogyan dolgozol. Valahogy persze ez nem imádat, hogy most az apuval együtt akar lenni egy kisgyermek, de mégis ez az imádathoz tartozik, az Isten imádathoz tartozik, hogy én veled akarok nagyon lenni. Csak veled, veled jó. Téged nézni, téged szemlélni, szentségedet, tisztaságodat. Imádok veled lenni, Uram. És valahogy ez az érzület, ez vagy, ha ott van a te szívedben, ott van a mi szívünkben, akkor ebből jön tényleg a dicsőítés, ebből jön tényleg az a fajta hódolat, tisztelet az emberből, hogy ott vagyok az Istennel, és kialakul, hogy én vele vagyok, mert vele imádok lenni. Kialakul, hogy látom, hogy ő milyen. János is ott időzhetett elég sok időt, ott ebben az elragadtatásban, a mennyben, és egyre jobban láthatta, milyen is ez az Isten. Milyen az ő környezete. Hogy dicsítik, őt magasztalják. Ott ezek a lények, meg a vének. Sőt, azt is látja, hogy leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja, és örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és akkor elkezdi dicsőíteni. Úgy folytatódik, és ezt mondják. És azt olyan betegesen ragaszkodunk a mi dolgainkhoz, hatalmunkhoz, pozíciónkhoz. Nem nagyon akarjuk kiengedni a kezünkből. Letenni Isten elé. Belemarkolunk, és mi akarjuk megtartani. De aki az Istennél időzik, aki imád az Istennel együtt lenni, aki közel van hozzá, a legnagyobb imádat kienged a kezéből. Istentől kapták azt a koronát, de kiengedik, leteszik, és kifejezik az imádatokat. Mert ez is egy ilyen kifejezés, hogy imádom az Istent, hogy Uram, neked adom. Neked adom azt, amit kaptam. Nem én ragaszkodok ahhoz a hatalomhoz. Te legyél ebben a király. Te mondd meg, hogy hogy legyen. Lerakom a koronámat. Vagy neked adom a nyelvemet. Mert ha én uralkodok rajta, akkor kijön abból olyan sok butaság, ítélkedés, elszólás, indulat. Oda rakom eléd. Mindenemet, szememet, fülemet, szívemet, amit kaptam te tőled. Micsoda nagy imádat van ebben, látjátok? De hát időzni kell az Istennel. Mert ahogyan időzik az ember az Istennel, látja Isten szentségét, kedvességét, irgalmát, kegyelmességét, és az ember látja, milyen nagy, és jót akar nekem, és az embert ki tudja engedni a kezéből. Ki tudja fejezni az imádatát. Egy szót nem szólnak még itt a 24-ben, majd ezután, amikor a koronáinkat leteszik, akkor dicsérik. Hát legyen a te életedben is ez, legyen az én életedben is ez, hogy tudjuk ezt megtenni, alázatosan, meghajolva az Isten előtt. Letenni dolgainkat, nem tíz körömmel kapaszkodni abba, hanem elengedni. És én azt veszem észre az életemben, akkor tudom ezt megtenni, amikor hosszabban időzök az Istennel. Amikor igazán áthat az ő lénye, szentsége, tisztasága. Azt olvasod Ézsaiás könyvében, magasságban és szentségben lakom, de a megtöltel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtöltek szívét. Alázat kifejezésed, amit tesz itt a 24-ben, és azt olvassuk, hogy noha én szentségben lakom, de vele lakok a megtöltel alázatossal is. Ott van fönt a mennyben az Úr, ott lakozik, de ha megalázott szívedet, megalázom szívemet, oda borulok elé, megtöröm magamat, akkor az Isten, aki a mennyben lakik, bennem is lakozás lesz. Ő ül a trónra. Ő neki adom át. Van ennél nagyobb imádat? Amikor az ember önmagát adja oda az Istennek. Amikor az ember a koronájától megválva elé rakja az Istennek, és meghajol előtte. Tudva az, hogy ő minden jót akar. És úgy jó az én életem, ahogy ő akarja. Legyen ez az imádat benned. Erre tanított, hogy így bele tekinthettünk itt a menny dicsőségébe. Láthattuk, hogy hogyan viselkedik, milyen szent Isten tisztelet folyik ott, abban a mennyben, ahol megnyílt az ajtó János előtt, ahova ő bemehetett, ahogyan láthatta, hogy kiül a trónon, kiuralkodik, és láthatott te is hitáltal, akit körbevesz ennyi minden áldás, ennyi minden tisztaság, és ennyi minden dicsőítés. Te is légy ott a mennyei sereggel, akik már ott magasztalják az Urat. Csatlakozz hozzájuk minden nap, imádjad őt, úgy is, hogy dolgaidat átadod neki, és kifejezed dicséretedet, imádatodat. Hogy majd, amikor oda megyünk, odaérünk, akkor ezt tudjuk folytatni, szakadatlanul, semmilyen bűn nem tudja megszakítani majd. És a mi imádkozásomból el fog tűnni a bűnvallás, el fog tűnni a bűnbánat, és egyre jobban előtérbe helyezkedik a dicsőítés, a magasztalás. Hát legyen az, hogy a mi életünkben is egyre jobban legyen ott ez is, hogy magasztaljuk és dicsőjük a mi Úrunkat, Istenünket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy a te országodba, a te közeledbe vissza lehet jutni, noha vétkeztünk és elfordultunk és bezárult az ajtó, de mégis a te fiad által, aki ajtóvá válhatott számunkra, beléphetünk minden nap a te szentséges közeledbe, tisztaságodba, mert Jézus által mi is megtisztulunk, és ezért beléphetünk. Köszönjük ezt a kegyelmet. Köszönjük, Urunk, hogy élhetünk vele életünk minden pillanatában, minden mozzanatában. És bocsáss meg, amikor ez a nyitott ajtó ugyan nyitva áll, de mi oly sokszor egy nap elsétálunk mellette. Nem lépünk be, vagy valamikor be se nézünk, hanem annyira el vagyunk foglalva a világ dolgaival, vagy a világ egyéb más kísértéseivel, hogy nem nézünk föl rád, nem futunk oda, a te trónusod elé. Segíts nekünk, hogy egyre nagyobb vágy legyen bennünk bemenni ezen az ajtón, mert nyitva van. És köszönjük, hogy földi létünk, amikor itt majd eltűnik, és így zárul be az ajtó, nálad nyitva áll. De nagy kegyelemez, és könyörgünk azért, Urunk, hogy segíts, hogy mások előtt is álljon nyitva. Hogy mások is oda menjenek Jézushoz, a te fiadhoz, átadják életük bűneit, vétkeit, és beléphessenek majd oda. Vágyunk, hogy gyermekeink, rokonaink, ismerőseink, barátaink oda juthassanak. Vágyunk az, hogy a jövő héten levő gyermektáborban is minél többen, minden gyermek szülővel együtt megláthassa nyitott ajtót, megláthassa te szentségedet, kegyelmedet, szeretetedet, szövetségedet, és megismerjen téged. Segíts, hogy tudjuk hirdetni, tudjuk mondani ezt az örömhírt, hogy nyitva áll ott a mennyben az ajtó. Be lehet menni, el lehet fogadni a kegyelmet, közeledbe lehet kerülni, meg lehet tapasztalni a nagy szeretetedet, és mindaz az üresség, amely bennünk van, te betöltheted. Betöltheted a mi életünkben is. Kérünk, Urunk, töltsd be a gyermekek szívét is, a szülők szívét is. És hogy tudjuk hirdetni ezt az örömüzenetet, hogy nyitva van az ajtó még, a kegyelem ajtaja. Nyitva van, és lehet menni Jézushoz. És köszönjük, Urunk, hogy van szövetséged velünk, és nem kell megdermednünk, kárhozatra jutnunk, hanem mehetünk a mennybe, kegyelemből oda juthatunk, és láthatjuk azt, hogy mennyien imádnak, magasztalnak téged. Szeretnénk mi is ezt tenni. Imádni a földi létünkben, dicsérni, hálát adni, mert annyi minden jót tettél velünk. Segíts ezeket is észrevenni, hogy előttünk lehessen, és tudjunk odafutni te hozzád nap, mint nap, hálát zengedezve, téged dicsőítve. És segíts abban is, Urunk, hogy tudjuk megalázni magunkat is, átadni önmagunkat neked, letenni koronánkat, letenni mindazt, ami kezünkben van, hogy te rendelkezzél fölötte, te uralkodjál rajta. Segíts erre bennünket, hiszen te mindenek ura vagy. Olyan jó neked átadni életünk dolgait, szívünket, érzéseinket, mindenünket. Mert az a legjobb, ha a te kezedben van. És így tudsz igazán bennünket megáldani. Így tapasztaljuk meg, hogy jól menned dolgaink, és a te akaratod szerint cselekszünk. Segíts ezt az imádatot is tudjuk kifejezni feléd mindennapi életünkben. Kérünk, vezess bennünket a menny felé, és vezess bennünket, adj nekünk erőt a mindennapi életben, és hagyd tudjunk hozzád futva, hozzád jöve megtapasztalni kegyelmedet és jóságodat, szentségedet, hatalmadat, hogy téged magasztaljunk és dicsérjünk. Amen.